Egy kiskamasz egyik napról a másikra elveszít mindent, a kényelmes otthont, a legjobb barátnőit, a szülők feltétel nélküli szeretetét, pontosabban azokét, akiket egészen addig a szüleinek hitt. A visszaadott lány számára, ahogyan őt a faluban nevezik, új élet kezdődik. De milyen élet ez? Teljesen idegen, sosem látott emberek között. Úgy, hogy még azt sem tudja, miért kellett elhagynia az otthonát. Attól tart, valami tragédia történt, csak nem mondják meg neki. Olyan erejű regény a visszaadott lány, amilyet ritkán olvas az ember, és aki Elena Ferrant a rajongója, annak ismerős lesz ez a világ. Tönkü Verával, a Park kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk az íróról és a regényről, ami egyébként néhány év alatt bejárta az egész világot, hiszen 23 nyelven jelent meg.
Úgy hívják a szerzőt, hogy Donatella di Pietrantonio, és ő Abruzzo tartományban született, és a mai napig ott él és alkot egy Penne nevű kisvárosban, és gyerekfogorvos. Abruzzo tartományról azt mondanám el esetleg azoknak, akik Olaszország történelmében és földrajzában nem annyira járatosak, mert noha a regényben nincs megemlítve, hogy hol játszódik, mégiscsak nagyon fontos, hogy helyileg hol vagyunk. És Abruzzóban vagyunk természetesen. Ez Közép-Olaszországban van ez a tartomány, Rómától keletre, de statisztikailag Dél-Olaszországhoz tartozik. Történelme során és a Szicíliai Királysággal ápolt mindig intenzív kereskedelmi és kulturális kapcsolatot. A domborzata is nagyon jellegzetes, mert ez az Appennini félszigetnek a kellős közepén helyezkedik el, a területének nagy részét az Alpok foglalja el, keleten pedig több mint 150 kilométer hosszan az Adriai tenger található. Ez azért nagyon fontos a történet szempontjából is, és a szerzőnk szempontjából is, mert ugye a különböző környezetekből való ide-oda közlekedés egészen más típusú tájakra, más típusú emberekhez visz, ugye egészen más egy tengerparton élő és felnövekvő család, és egészen más egy hegyvidékből a kisvárosba leköltözött család, mind kulturálisan, mind nyelvileg. Mert ugye az Elena Ferrantéval szemben, akinek a műveihez tulajdonképpen semmilyen szempontból nem kötném, irodalmilag legalábbis semmilyen szempontból nem kötném ezt a művet, csak annyiban, hogy Olaszországban játszódik mind a kettő, és az olasz történelmi és kulturális gyökerek mind a két regényben mélyen megtalálhatók, de ennél több nem köti össze a két életművet. A Donatella di Pietrantonio megcsinálja a regényekben a dialektust, mert ugye ő is dialektusban beszélt, egy icipici hegyi faluban nőtt fel, 12 éves korában költöztek le a városba. Úgy éltek, hogy nem volt se villanyuk, se áramuk, valószínűleg állattartással foglalkozhatott a család. Nagyon sokat meséltek nekik esténként, és nagyon sok történetet fejben gyerekkorában talált ki, és hurcolt aztán magával, amiket később felnőtt korában megírt. De Szebben Ferrantéval az ő számára a dialektus, itt ugye olyan típusú dialektusokról beszélünk, amik sokszor nagyon-nagyon távol esnek az olasztól. Tehát én hallottam itt most egy pár beszédet dialektusban közte és a torinói szerkesztője között, hát nem nagyon értették, hogy mit mond a másik. Szóval, hogy számára ez a dialektus, ez abszolút a gyerekkornak a melegsége és a fénye, őt ez jó érzéssel tölti el, és ezért is akarja a könyvekben is, nyelvileg is megjeleníteni. Szemben Ferrantéval, akinél a dialektus az elhatárolódás és a megtagadás és a hátatfordításnak a nyelvi kifejeződése, valami olyan, amit ő már régen a háta mögött hagyott. Ugye ennek a könyvnek a címe, a Lár Minuta is dialektusban van. A Lár Minuta az a La Ritornata, azt jelenti szó szerint magyar fordításban, hogy a visszatért.
Érdekes, hogy akkor a magyar viszont sokkal erőteljesebben árulkodik arról, hogy mi történt. Tulajdonképpen ez a kislány elszenvedi azt, hogy vissza kell menni egy olyan családba, ahol ő senkit sem ismer.
Nagyon sokat tűnődtünk Toderu Annával, a könyv nagyszerű fordítójával arról, hogy hogyan járjunk el a címmel kapcsolatban. Noha szó szerint a La Ritornata visszatértet jelent, azért nem választottuk ezt a címet, mert a Lár Minuta az egy gúnynév. És nagyon fontos, hogy itt valakit csúfolnak, és valakit azzal csúfolnak, hogy ő senkinek se kellett, mert visszaadták. És úgy éreztük, hogy a visszatért a magyar nyelvben egy ennél sokkal szofisztikáltabb kifejezés, és valami olyasmit kerestünk, amiben van valamiféle negatív konnotáció, vagy legalább valami kis nyugtalanságot kelt, hogy mégis mi történik itt. Hát ugye arról van szó a regénynek az a nyitó jelenete, hogy egy 13 éves kislány egy óriási bőröndöt cipel fel a lépcsőn, becsengett egy házba, ahol egy másik kislány nyit neki ajtót, fogalmuk sincs egymásról, és ez a kislány, aki becsengett az ajtón, körülbelül ezelőtt, a csengetés előtt egy nappal tudja meg azt, hogy az a család, ahol eddig boldogságban, szeretetben, jó módban nőtt fel, 50 méternyire a tenger partjáról, az nem az ő igazi családja, és hogy ez a család úgy döntött, hogy visszaadja a biológiai családjának. És beültetik egy autóba, a korábban apának vélt férfi beülteti egy autóba, elviszi, és ott hagyja egy olyan családnál, ahol van még 6 másik gyerek, ahol a gyerekek egy szobába összezárva alszanak, a szülők nagyon szegények, a szeretetüket nagyon nehezen tudják kimutatni, és ahol senki sincs felkészülve erre az egész helyzetre. És ettől a kislány, akinek nincs neve, összezavarodik, fogalma sincs róla, hogy mi fog vele történni. Ez így kezdődik ez a regény egy kislánnyal, aki egy új identitást keres, aki egyáltalán egy identitást keres, egy nevet keres magának, hiszen abban a pillanatban semmilyen más neve nincs, csak az, hogy Larminuta, hogy visszaadott, kitagadott, egy olyas valaki ő, aki nem kellett. És ezzel a helyzettel kell mindenkinek megküzdenie.
Ugye az ember azt gondolná, hogy egy ilyen helyzetben legalább leültetik a gyereket, amikor megérkezik, és elmondják neki, hogy mi az ő élete története. De itt nem ez történik, hanem elküldik, megmutatják, hogy hol fog aludni, kivel, mert hogy nincs neki ágy sem, nem lesz külön szobája, hanem be kell feküdni a húga ágyába. De hogy tulajdonképpen ez történik az olvasóval is, és valószínűleg ez adja ennek a könyvnek a hihetetlen nagy hatását, hogy maga az olvasó is a visszaadott lány lesz, mert semmilyen információ nincs a birtokában. Nem tudja, hogy miért kellett eljönni, azt tudja, hogy ott betegeskedik az a nő, akit eddig az anyukájának hitt, és aggódik érte, de csak ahogy telnek a napok, ilyen információfoszlányok jutnak el, nem? És valószínűleg ezért húzza be ennyire az olvasót is.
Igen, egy már felnőtt, egy SMS-i személyű narrátort használ a szerző, de végig a kislánynak a szemével láttat mindent, és tényleg nincs minden tudó narrátor. Néha egy-egy pillanatra a jelenből is kibeszél, és ezt azt megtudunk, hogy később mi lesz a szereplőknek a sorsa, de alapvetően napról napra, vagy hónapról hónapra csak annyit tudunk, amennyit ez a kislány lát. Ahogy meg kell neki küzdenie tulajdonképpen mindenért. Tehát egy olyan környezetből, ahol ő úszni járt, és balettozni járt, és egy nagyon jó iskolába járt, és nagyon jó módú szülők, gyerekei, a barátnői, bekerül egy olyan helyre, ahol még a mindennapi betevő falat is egy állandó küzdelem, és nem egy evidencia, hogy jut vacsora. Ahol a szülők figyelméért gyakorlatilag esélytelen a küzdelem, tehát hogy azt nem lehet elnyerni, az tulajdonképpen nincs. Az egymás közötti, tehát a testvérek közötti rivalizálásban kell ott neki térben is egy helyet kihasítani. És talál magának, van egy testvére, egy húga, aki ajtót nyit neki a kezdet-kezdetén, Adriana, aki egy nagyon bölcs, nagyon empatikus, nagyon mélyérzésű kislány, és ők első pillanattól kezdve egymásra tudnak hangolódni, és össze tudnak fogni a fiúkkal szemben. Ugye van 3 nagyobb fiú, akik 3-4 évvel nagyobbak, mint ő, és van egy kisebb fiú, és még ágya sincs. Az Adriánával osztozik egy matracon, ezt lehet olyan szépen látni a könyvnek a borítóján, egy örökké pisis, mert az Adriána szorong, és minden ilyen bepisil, és vele osztozik pejtős lábtól egy matracon. És a szülő, aki örökbe fogadta, az anya, ő küld neki időről időre pénzt, meg küld neki ezt, meg azt, de tulajdonképpen az anyagi dolgok elveszítik a jelentőségüket, már nem jelentenek számára semmit, mert egy ilyen teljes érzelmi vákuumba került. És azt, hogy ezt a helyzetet se a biológiai szülők, se az örökbefogadó szülők nem tudták kezelni, ez tulajdonképpen hogy Ferrantira visszatérjünk, a felnőttek hazug életének, és a felnőttek szülői kompetenciája, és érzékenysége, és intelligenciája teljes hiánya, és teljes bukása.
Fontos lenne beszélnünk arról, hogy milyen ez az anya, akitől azért tart is, meg nem is nagyon tud vele semmiféle bensőséges kapcsolatot kialakítani ez a lány. Mert hogy olyan, mintha benne se lennének érzelmek, tehát nem azért, mert most valami titokra fényderült, meg nem azért, mert szégyelli magát, mert bűntudata van, hogy eldobta a gyerekét, hanem egyszerűen, mintha nem lenne benne semmi.
Nem véletlenül hangsúlyoztam a földrajzi és kulturális különbözőségeket a beszélgetés elején. Ők is a faluból kerülnek le a városba. Ez egy fél mondatból derül ki, amikor egy temetésre lejönnek az apai nagyszülők, és ülnek a ravatal mellett, és egy szót se szólnak egy állónapon keresztül. Ezek hegyi emberek. Ezek szófukar, az érzelmeiket nagyon nehezen kimutató, nagyon-nagyon zárkózott, megélhetésükért küzdő hegyi emberek, akik a városban valószínűleg egyáltalán nem boldogulnak. Ugye jó sok gyerekük is születik, el vannak rejtve az érzések, de hogy mennyire vannak érzések, az a legjobban a regény egyik dramaturgiai csúcspontján derül ki, amikor az egyik fiút elveszítik. És amikor később amiatt rettegnek, hogy esetleg a másik lányt is elveszíthetik, mert éhségsztrájkba kezd. Nagyon-nagyon sokféle érzelem és ösztön van ebben a regényben. Pontosan azt mutatja meg, hogy milyen sokféleképpen lehet szeretni. Amikor az apa azt mondja a városban, ahol ott hagyják gimnazista korában, és ő viszi el, és azt mondja a házigazdanőnek, asszonyságnak, hogy ha valahogy úgy érzed, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kéne, akkor keverje le neki kettőt, akkor belőle a szeretet beszél. Ezzel ő azt mondja, hogy bánj vele pontosan úgy, mint a véreddel, és szeresd pontosan úgy, mint a saját gyerekedet. Csak egészen másféleképpen fejezi ki az érzéseit, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, hogy egy családban, egy városi családban, egy kulturált, civilizált családban az érzések ki vannak fejezve. Uh-huh. Egyébként egyáltalán nem hangzik el a biológiai anyáról ez a kifejezés, hogy anya. Valahol a regény több mint felénél egyszer, amikor valakinek beszél, talán az Adriánának éppen akkor kimondja, hogy anyám. De hogy ezzel ő küzd, hogy nem tudja kimondani a szót. Mindig úgy emlegeti, hogy a másik anyám, a nő, aki lemondott rólam, a nő, aki nem adott nekem több tejet, a nő, akinek nem kellettem. Nagyon hosszú idő telik el odáig, hogy egyáltalán rá tudja erre a nőre, ki tudja mondani ezt a szót, hogy anyám, és egyáltalán beszélgetni tudjon vele arról, hogy mi történt, és miért adták oda.
Nagyon sokáig úgy vagyunk ezzel a lányjal, olvasóként, hogy azt érezzük, hogy két anya taszította el. Tehát, hogy egyszerűen nincs kiben bíznia, és tényleg olyan, mintha teljesen egyedül lenne a világban, csak a kisuga az, aki hozzá őszinte. Egyébként érdekes erről a karakterről beszélni, olyan, mintha ő minden csibészségre kapható lenne, vagy úgy mondom, hogy ő az, aki ismeri az életet.
Igen, egy ilyen nagyon elementáris, földi, viharos jelenség. Tehát ott a sok fiú mellett talpon kellett maradnia. Ez a testvérség is egy nagyon-nagyon szép vonulat, ami végighúzódik a regényen, de ami számomra íróilag egy nagyon érdekes és nagyon szép választás volt, az, hogy mindannyiuk összezavarodottságát a legjobban talán a Vincenzóval, a bátyjával való kapcsolatán keresztül tudta az írónő megmutatni. Mm. Tehát az, hogy ők szexuálisan elkezdenek egymáshoz vonzódni, az pontosan azt jelenti, hogy tökéletesen elfelejtették. Nem, hogy elfelejtették, hogy ők kicsodák, nem tudják, hogy ők kicsodák. De ez a két gyerek nem méri fel azt, hogy ők testvérek. Tehát, hogy nem tudják egymást testvérekként kezelni, annyira másmilyenek, annyira idegen ez a lány, és annyira nem is tud a családba beépülni, hogy végig csak egy jövevényként tekintik. Az Adriánával való kapcsolatában sokkal inkább ott van ez a testvérség, meg ez a vérségi kötelék.
A tanulást azért kell szóba hoznom, mert én amikor Ferrantéről kérdeztelek, akkor bennem az merült föl, hogy aki őt szerette olvasni, az valószínűleg imádni fogja ezt a könyvet is, mert az a világ, ami abban izgalmas, az itt is itt van. És az, hogy lényegében a tanulás az, ami tiszteletet vált ki mindenkiből, és ahogyan kezelik ezt a kislányt onnantól, akár a családban is, hogy megtudják, hogy ő mennyire jól tanul, hogy ő az ígéret, nem? És hogy az teljesen más pozícióba helyezi őt.
Abszolút, ez egy nagyon fontos párhuzam. Egyrészt az Elena Ferrante Lenujával van egy erős párhuzam ebben a könyvben. Muszáj hozzátennem, hogy ez a könyv 2017-es. Tehát azt hiszem, hogy a nápolyi regényeknek az utolsó kötete épp hogy megjelent olaszul, és a felnőttek hazug élete pedig még nem, csak hogy időben is tudjuk elhelyezni. Szóval a Lenúval mutat valamiféle hasonlóságot, leginkább az, hogy Olaszországban a tanulás és a tudás az hogyan tudott olyan sokakat felszabadítani. Férfiakat is, meg nőket is, csak a nők ugye később kezdtek el erről beszélni. De a regénynek a hullámzása, a fókusza az más, mint a Ferrante műveké, sokkal realisztikusabb. Az ábrázolás módja, az olasz kritikusok neorealisztikusnak emlegetik ezt a könyvet, amiben egészen egyszerűen olyan alapvető jogokért való küzdelmek vannak a középpontban, mint adott esetben a tanulás. És ez a könyv egyébként Olaszországban egy igazi irodalmi szenzáció volt. Nagyon komoly irodalmi díjakat kapott, az Einaudi kiadó 2017-ben ezt a könyvet jelölte a Stregadíra, és el is jutott a rövid listára, és nagyon komoly kritikusok méltatták, és beszélgettek a könyvről. És ezt a könyvet is nagyon fontosnak tartják, olyan szempontból is beszélgetni arról, hogy milyen társadalmi kérdéseket vet fel. Egy olyan letűnt Olaszországról beszél, ami már nincs, hiszen ez a 70-es évek Olaszországa, de azért még mégis nagyon-nagyon közel van hozzánk. Érdemes egyébként nézni néhány interjút a szerzővel, még akkor is, ha valaki esetleg nem beszél olaszul, vagy gyönyörűen beszél olaszul, és nagyon sok képet vágtak benne néhány interjú alá, ahol lehet látni azt a mély szegénységet, ami a 70-es években Olaszországnak ezen a vidékén volt. Érdekes egy kicsit belelesni abba a világba, ami tapasztalásként ezek mögött, a megírt művek mögött húzódik.
Nekem az egyik legérdekesebb része az, amikor az idős rokonhoz, a család idős rokonához elmennek, egy javasasszony ül egy hatalmas fa alatt, és akkor ott a család körülötte, és akkor teljesen más színben látjuk a viszonyokat, más légkör veszi körül ezeket az embereket.
Igen, ez nagyon jó, hogy mondod. A neorealista jelző mellett egyébként az archaikus a másik jelző, ami a leginkább az olasz recepcióban felbukkant, és ezt én is nagyon fontosnak tartom. Ugye részben azért, mint már említettem, a dialektus, amit mi a fordításban kevésbé érzékelünk, bár az Anna törekedett rá, hogy valamennyire tejszólásban beszéljenek a biológiai szülők. Nyilván amennyire ezt egy magyar fordításban meg lehet úgy csinálni, hogy nyelvileg azért koherens maradjon a szöveg. Tehát egy részben ott van egy archaikus nyelvhasználat is a könyvben, és hogy azért megmutat ebből az archaikus kultúrából is valamennyit. Az gyönyörű az a jelenet, a füvesasszonnyal, a 102 évig élő füvesasszonnyal, aki gyógyteával gyógyítja a családot, és ahogy ott munkaterápiára fogják őket, és a babot fejtik, és a beszélgetés, és ezek a figurák, ez az egyik én úgy érzem, hogy az egyik legautentikusabb, legmélyebbről jövő, legszebben megírt jelenete a könyvnek, ami nagyon szépen szervül aztán a regény egészében nyelvileg is, meg tematikailag is. Itt látszik, hogy valami nagyon-nagyon különleges tudása van ennek a szerzőnek.
Még egy dolog, ez az örökbefogadás kérdése, szóval, hogy magát a problémát hogyan fogja meg a szerző, arról egy picit beszéljünk.
Hogy az anyák hogyan élték meg, arról nem sokat tudunk már. A kislánynak a talajvesztettségéről, és az identitásválságáról, és a kétségbeeséséről, és a kiszolgáltatottságáról, és a magányáról annál többet. De ő ebből a kiszolgáltatott helyzetből nagyon-nagyon sok erőt tudott meríteni, és nem volt egyedül. Tehát az fontos, hogy nem volt egyedül, mert ott volt mellette az Adriana, aki segített neki végigmenni ezen a nagyon hosszú és nagyon nehéz úton. Ezért is gondolom azt, hogy ez a könyv egyszerre szól az elhagyatottságról, a testvéri szeretetről, és az ellenálló képességről, hogy a gyerek mennyi mindent kibír, és mindent kibír, és mennyi erő tud benne lenni, és micsoda tisztaság tud benne lenni. Ez nem egy pszichologizáló regény, ez nem keresi a megoldásokat, meg nem keresi a bűnbakokat. De valahogy, hogyha így mérlegre tesszük a két anya viselkedését, meg szerepét, akkor én azt gondolom, hogy az örökbefogadó anya bánásmódja ezzel a lánnyal, ami elfogadhatatlan és érthetetlen. És ez az, amit egyébként csak a regény utolsó oldalain tudunk meg. És ez is fantasztikus benne, hogy ez a feszültség, ez az utolsó pillanatig ott van a regényben, hogy úgy morzsákat megtudunk belőle, hogy vajon mi történhetett, de hogy az igazi ok mi volt, azt csak a leges-leges legvégén tudjuk meg. És nekünk olvasóknak egyébként, ami a legtöbbet segít a befogadásban, tehát abban, hogy mondjuk érzelmileg se legyen túl sok, pontosan az, hogy itt minden egyes szó tökéletesen meg van választva. Ez nyelvileg egy nagyon szikár szöveg, és egy zeneműnek a struktúrájával van ez az egész szöveg felépítve. Tehát ez egy nagyon pontos, nagyon átgondolt részleteiben is, és a nagy szerkezetében is minden szempontból átgondolt regény. Ahogy Olaszországban mondták a megjelenése évében, hogy a tökéletes mű. És a szerző megírta már a regénynek a folytatását, az a címe, hogy Borgosud, és ez 2020-ban jelent meg szintén az Einaudi kiadónál, és a Lárminutának a szereplői, tehát a két lány, az Adriana és a testvérei történetét lehet elolvasni ebben a regényben. Egy hasonló betoppanással kezdődik, mint ez a könyv, csak itt az Adriana áll meg egy kisbabával a karjában a testvérének a franciaországi lakásbejáratánál, és innen kezdődik el kibontakozni az a történet, hogy milyen felnőtt életük lesz ezeknek a testvéreknek.
A visszaadott lány Donatella di Pietrantonio regényét a Park kiadó jelentette meg, Tönkő Verával a kiadó főszerkesztőjével beszélgettünk róla. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Csatlakozzanak hozzám a Facebookon, és hallgassák itt minden nap a könyvajánlóimat. További kellemes rádiózást kívánok!